erős, imádságot meghallgató Istenünk van, aki megtehet bármit. Akkor is, ha kérjük, meg akkor is, ha nem kérjük. De mégis sokszor függővé teszi az ő cselekedeteit a népének hozzáállásától. Az előbb egy énekben énekeltük, nem tudom, ti könnyen énekeltétek ezt? Hogy az ébredésnek a cunamia, az ébredésnek a szökőárja már a partot mossa, meg fogjuk látni, hogy a szellem úgy mozdul, ahogy még soha nem láttuk. És minden szem meglátja az Úr dicsőségét. Jól mondom, ezt énekeltük az előbb. És azt énekeltük, hogy itt van az idő. Ha őszinte vagyok, azt kell mondanom, hogy körülbelül 2011 óta mondjuk, hogy fogjuk látni az Ézsaiás 35 alapján, hogy Isten kiárasztja az ő lelkét, élő vizeknek folyamai fognak ömleni, és megújul az utánunk jövő generáció, és nagy áldássá lesznek számunkra is. De ez már 8 éve. Imádkozunk, várjuk és szolgálunk ezért. És emlékszem, amikor Isten előtt térdeltem, és azt mondtam, ha én ezt soha nem fogom meglátni, én akkor is kész vagyok ezért oda tenni az életemet, és hajlandó vagyok követni téged, Uram. Minek van itt az ideje? Abban az énekben ezt énekeltük, itt van az ideje. Minek van itt szerintetek az ideje az ébredésre nézve? Mondd még egyszer, kérlek. Hogy oda tegyük magunkat. Mire? Mire? Ki mondta? Picit hangosabban. Marika, te mondod, ugye? Imádkozásra, bizonyságtételre. Aha. Aha. Több mindenre is, bizonyosan. De meg vagyok róla győződve. És ha egy kicsit visszanézünk a kereszténységnek a történetébe, akkor láthatjuk azt, hogy amikor bizonyos körökben már megelégelték, hogy minden megy jól formálisan, nagyszerűen folynak a dolgok, de Isten ereje hiányzik, hogy a Szentléleknek a megújító, kiáradó jelenléte hiányzik, akkor voltak, akik odatérdeltek, és azt mondták, könyörülj rajtunk, Uram, adjál nekünk meg látogatást. Egyszer hallottam egy indiait beszámolni arról. Elküldtünk egy áldott testvérünket Amerikába tanulni. Bejárt nagy gyülekezeteket, hazajött, sok mindent tanult, sok profi dolgot látott, és azt mondja a végén, mikor beszámolt róla, hogy mit látott. Az az érzésem, hogy nem biztos, hogy észreveszik, hogyha a Szentlélek eltávozik közülük. Olyan jól szervezik a dolgokat, olyan jól mennek az ügyek. Lehet, hogy észre sem veszik, ha a Szentlélek ereje eltávozik. A lábam is remeg, ahogy mondom, nem viccelek, aki közelebb általán látja vagy érzi. Mérhetetlenül várom március 19-ét. Napok óta gondolkodom rajta és imádkozom. Mérhetetlenül várom március 19-ét. De kezdjük egy kicsit előbbről még, jó? Olvastam a héten egy furcsa cikket egy keresztény oldalon. Arról számol be, hogy 2008-ban Moszkvától körülbelül 300 kilométerre észak-keletre, Kramovó nevű település, ha jól emlékszem, egy kis település, ennek az ortodox templomát már hosszú ideje nem használták. Egy kicsit eldugott részén volt a falu környékének, tehát nem is nagyon látták, de úgy havonta egyszer kijártak oda. És azt tervezték, hogy újraindítják a templomot, és újra lesznek benne Isten tiszteletek. 2008. novemberében kilátogattak ide, és meglepődtek, mert azt látták, hogy tolvajok jártak. Azon talán nem is csodálkoznánk, hogyha ikonokat loptak volna, vagy a padokat, de itt mindent elloptak. A teljes épületet szétlopták tégláról téglára. Nem tudom, milyen nagy megdöbbenés lehetett ez akkor. Nem tudom, hogy mi ebben tudnánk-e valamit segíteni, de nem is ez a lényeg. Nekem inkább a héten erősen elgondolkoztató volt az, hogy a mi ellenségünket úgy hívják, szétdobáló, aki azért jött, hogy raboljon, öljön és pusztítson. Az a szíve vágya, hogy valahogy azt az épületet, amit Krisztus épít, nem téglákból, ez nagyon ideiglenes, akármilyen szép is, ugye nem bánjátok. Bár olyan ideiglenes lenne, hogy 2 hét múlva már annyira jövünk, hogy egyáltalán nem férünk be, és kénytelenek lennénk nagyobb helyet keresni. Az ébredés szökőárja. De ez csak nagyon ideiglenes. De Krisztus azt mondta, hogy én építem fel az én egyházamat, és az ördög megpróbálja szép rabolni tégláról téglára. Az Úr Jézus ezt mondja Máté 16:18-ban. Én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem majd fel az egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Ennek a versnek nem szeretnék most minden részletéről beszélni, de nyilvánvalóan Péterben a kősziklát az jelentette, amit Jézus előtte mondott. Kinek mondanak engem az emberek? Ki ennek, ki annak, ki amannak? Mire Péter egyszer azt mondja, te vagy az élő Isten fia. És azt mondja neki Jézus, tehát ezt nem egy másik ember magyarázta el neked, hanem az én mennyei atyám, a Szentlélek adta a kijelentést. Ezen a kijelentésen az Isten személyes megismerésén épül fel az ő egyháza. Azt mondta Krisztus, ez az én egyházam. Nem Laci, meg az enyém az a gyülekezet, nem a tietek, bár úgy jövünk, mint akinek a saját családja. Nem szeretnék máshol lenni. Engem Isten ebben a gyülekezetben rakott. Van, hogy hívnak máshova, nem szívesen megyek. Lehet, hogy bután hangzik. Itt vagyok itthon, ez az én otthonom. Isten látja igaz, amit mondok. Amíg ő más nem mond, én itt is akarok lenni. De Krisztusé a gyülekezet. Krisztus egyháza, és azt mondja, én építem fel. Néha összekeverjük a dolgokat, várjuk tőle, hogy ő megtegye azt, amit nekünk kellene, mi meg néha beleerőlködünk abba, amit ő, nem baj, ha most ebbe sem megyek bele, de néha megtörténik. Krisztus építi fel az ő egyházát. És látom, hogy a tolvaj megpróbálja szétlopni. De Krisztus azt mondta, ha vele megyünk, a pokol kapui sem állhatnak ellene. Még a pokol kapui sem. Meggyőződésem, hogy az első időben, az első gyülekezet, amiket ott láthatunk az apostolok cselekedeteiben, férfiaknak és nőknek olyan közössége volt, akik mély személyes kapcsolatban éltek a feltámadt Krisztussal. Valaki ezt mondta, én már nem emlékszem a nevére, de a lényegre emlékszem. Azt mondta, átkerült az evangélium Görögországba. Mi lett belőle? Filozófia. Már az abcselben is lehet ennek bizonyos jeleit látni. Átkerült Rómába. Mi lett belőle? Intézmény. Átkerült Európába. Mi lett belőle? Ez fáj legjobban. Kultúra. Kultúra. És valaki azt mondta, hogy átkerült Amerikába, és onnan mi lett belőle? Hát valaki azt mondja, hogy biznisz, erősen fogalmaz, de sajnos sokszor ezt lehet látni, igen. Ez nem mindenkire igaz. Tele van a világ élő, Krisztus szerető, megelevenedett, a lélek fegyelmében és erejében álló gyülekezetekkel. Tele van. De hogy megpróbálja szétlopni téglánként, az biztos. Az első gyülekezetben férfiak és nők életteli közössége a feltámadt Krisztussal. Az első szeretett tüze. Bibliában látom már a tolvajlás ment, ugye? Ti is láttátok? Laodiceai gyülekezet? Nem. Melyik? Most már tudom, először rosszat mondtam. Az efézusi gyülekezet. Legyetek irgalmasak, az is megvan írva a Bibliában. aztán szétlopja az igazi erőteljes missziót. És azt kell mondanom, hogy mindezeknek talán a magját, a motorját, a lényegét, ami annyira jellemző volt az első gyülekezetre, a közös imádkozás. A közös testületi imádkozás. Ti is látjátok, vagy csak én? Krisztus felépíti az egyházát. Krisztus felépíti az egyházát. Egy ideje csodálom az apostolok cselekedeteiben azt, hogy milyen volt az első gyülekezet. Ha kíváncsiak vagyunk rá, hogyan építette Krisztus igazán a gyülekezetét, akkor példának láthatjuk. Szeretnék az első gyülekezet életéből néhány esetet megmutatni, hogy mit jelentett a számukra a közösségi imádkozás. Nem voltak nekik akkor még, hogy mondjam, még Bibliájuk se, nem volt új szövetség, akkor kezdték majd csak írni. Nem volt teológiai iskolájuk, szemináriumok, mindenféle konferenciák, amit mi olyan fontosnak tartunk, és jók, nincs ezekkel baj. De volt nekik valami, a Szentléleknek a dinamikus ereje. A Szentléleknek a dinamikus ereje. És mivel tudták, hogy annyira Istentől függenek, állandó, normális, fontos része volt a közösség életüknek a közös imádkozás. Nem perifériás, néhány perces, egy kicsi, hanem központi helye volt a gyülekezet életében a közös imádkozásnak. Gyönyörködöm, amikor ezt látom. Gyönyörködöm. Nagyon várom március 19-ét. Napok óta gondolkodom rajta, és imádkozom érte. Szóval néhány példát az Új Szövetségből. Ott, amikor a baba megszületik, amikor a gyülekezet létrejön, a születési jogán, alanyi jogon vannak bizonyos dolgai. Például az ima élet. Lehetne beszélni a misszióról, és szokott szó esni róla. Lehetne beszélni a Krisztus szeretetéről a közösségben, egymás felé és a szolgálatban kifelé. De most, amire hangsúly van, az a közös imádkozás. Látjátok egyébként, vagy összehúzzam, szétengedjem. Jó, működik? Jó. Cselekedetek könyve első része. Az Úr Jézus eljött a földre az atya küldetése szerint. Végrehajtotta tökéletesen a küldetését, és mielőtt visszament, ezt mondta a tanítványainak többek között. Amikor együtt volt Jézus velük, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Tudták az evangéliumot? Ismerték Jézus életét? Szemtanúi voltak a feltámadásának? Friss, eleven, tüzes módon tudtak volna beszélni az evangéliumról? Na. Információ megvolt. De azt mondja Jézus, ez még nem lesz elég. A hatékony szolgálatot hoz neked is, meg nekem is. A hatékony bizonyságtételünkhoz a Szentlélek erejére van szükség. Nem elég az információ továbbadás. Erre ők mit csináltak? Mikor felment a mennybe, az volt a parancs, hogy maradjanak a városban. De ők hogyan maradtak együtt? Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Kitartóan vettek részt. Lehet, hogy azt mondjuk, ez nem volt egy hosszú idő, hány nap volt ez? Mennybe menetel és pünkösd napja között? 10, mert a 40. napon ment vissza Jézus a mennybe, és a pünkösd napjáig 10 nap. 10 napig is kitartóan részt venni az imádkozásban. Álhatatosan, ragaszkodva. Eljött volna a pünkösd napja az imádkozás nélkül is. De bizonyos, hogy amíg ők együtt könyörögtek, várták, Uram, mikor jön a te ígéreted, hogy lesz az, mikor cselekszed meg, amiről ígéret szólt már az Ószövetségben, már János is beszélt, te is beszéltél, meg megparancsoltad nekünk, mikor meg hogyan lesz? Amíg könyörögtek egy szívvel, egy lélekkel, annyi mindent elvégezhetett bennük Isten, átformálhatta őket. Lehet, hogy Péter fölállt, és azt mondta, hogy bocsássatok meg nekem, hogy megtagadtam. Lehet, hogy a másik fiúk is felálltak, és oda néztek az asszonyokra, bocsássatok meg, hogy nem hittünk nektek. Amikor visszajöttetek a sírtól, és mondtátok, hogy feltámadt, asszonyi beszéd gondoltuk mi. Rendeződtek kapcsolatok. Valamit elő tudott készíteni Isten az alatt, az ima idő alatt. Nem volt más, imádkoztak. Még mindig ugyanebben a fejezetben következő. Azt mondják, felismerték ebben az időben, hogy hát Júdás helyére kellene valaki a 12 közé. Jó, keresünk kettőt, aki mindig velünk volt, na de. Ekkor kijelöltek kettőt, Józsefet, más néven Barsabást, akinek mellékneve Justus volt, és Mátyást, és így imádkoztak. Urunk, minden szívnek ismerője, te mutasd meg, hogy a kettő közül melyiket választottad magadnak. Látjátok? Azt mondjuk, hogy még döntést se tudtak maguktól hozni. Nem a gyengeség beismerése ez? Mérhetetlenül Istentől függünk. Ha itt ő nem szól, ti nem fogtok ma hallani semmit. Ha ő nem ad, nekünk nincs semmi. Mérhetetlenül rá vagyunk szorulva Istenre. Te mutasd meg, hogy a kettő közül melyiket választottad magadnak. Fogunk ma beszélni, mint ahogy már a néhány alkalommal korábban, meg ezután is, hogy hogyan kapcsolódunk be abba a munkába, amit Isten a világba végez. Hogyan kapcsolódunk be a misszióba, amit a Dunántúlon végez, amit az országunkban végez, amit a határainkon túl esetleg Erdélyben vagy Kárpátalján, mit csinál Brazíliában, Viktórián keresztül, hogyan annyi mindenbe lehetne bekapcsolódni. Válasz nekünk, Uram? Te tudod, hogy hol akarsz, miben akarsz minket? Mérhetetlenül rászorulunk. Hiszek. Ti is hisztek a közös imádkozásban? Tudjátok miért? Mert a Szentlélek ereje nélkül nem tudjuk megvalósítani ezt a küldetést, amire Isten hívott minket. Hiszünk az közös imádságnak a fontosságában, meg az erejében, mert a Szentlélek ereje nélkül nem tudjuk a küldetésünket végrehajtani. Pünkösd napján milyen alkalom volt? Tanítói alkalom, prédikáló alkalom. Az egy ima alkalom volt. Ugyanez az együttlét folytatódott, és Istennek úgy tetszett, hogy a gyülekezet születését egy ima alkalomba tette bele. 120 együtt. Egy szívvel. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak, ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgást támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. A Szentlélek egyik erőteljes látogatása. Nem lehet beletenni egy dobozba, hogy ő mindig így fogja csinálni, de az egyik. Ami nyilvánvaló, minnyájan megteltek Szentlélekkel. Megtelni úgy tűnik, hogy egy folyadékkal lehet, és néha hasonlítja a Szentírás az élő vízhez a Szentléleket, de ő személy. Pont úgy, mint az Atya és a Fiú. Isteni személy. Ha megtelik valaki szent lélekkel, akkor egy újfajta kontrollt, egy ellenőrzést kap a Szent Lélek az élete fölött. Látjátok? Egy ima alkalmon indult a gyülekezet. Aztán persze lett prédikálás. Összefutott a sok ezer ember. Péter felállt, Szent Lélekkel beteljesedve prédikált nekik. És az első prédikációjára több ezren adták Krisztusnak az életüket. De nézzétek csak, mi volt az igazi jele annak, hogy ezek az emberek újjászülettek? Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Talán érzitek, amit én rettenetesen erősen érzek. Olyasmiről próbálok tanítani, amit nem lehet tanítani. Nem lehet tanítani. Hogyan imádkozzunk együtt, azt akkor tanuljuk, amikor csináljuk, és maga a Szentlélek tanít. Nem lehet tanítani. Bizonyos példákat meg tudunk nézni, és én próbálom figyelni, hogyan is megy, mitől volt jó, mitől volt dinamikus egy ima alkalom, mitől volt az, hogy ott ültek a testvérek, oda jártak szívesen, mert nem azt gondolták, hogy egy unalmas órát, vagy másfél órát el kell töltenem. Mitől volt dinamikus? Mitől volt életteli? Mitől volt az, hogy az ima alkalom volt a gyülekezeti életnek a központi produkció, programja? Én is mosolygok azon, amit mondtam. Mitől volt ilyen dinamikus és ilyen jó? Hogy ők állhatatosan, látjátok? Kitartóan részt vettek, ragaszkodtak. Nehéz imádkozni? Na, beszéljünk csak egy percig őszintén. Nehéz? Nekem nehéz. Nekem nehéz. Azzal a testvérrel tudok együtt érteni, aki azt mondja, hogyha olyan helyzetekben nem kerülünk, ahol tehetetlenek vagyunk, akkor nem imádkozunk. A test túl erős. A test túl erős. De amikor tehetetlen, kiszolgáltatott, kétségbe esett a helyzet, hogy nem tudunk más csinálni, csak imádkozni, akkor imádkozunk együtt is. Kétségbe esett helyzet, amikor nem tudunk más csinálni, csak az Istenhez kiáltunk. Mert szeretünk, mert fáj a szívünk azon, ami történik, és hisszük, hogy az Istennek minden lehetséges. És amikor ő jónak látja, megcselekszi. Értitek, amit mondok? Érthető? Akkor imádkozunk, amikor tehetetlenek vagyunk. Nem csak akkor, én ezt tudom. Ma reggel is volt lent ima alkalom, ma is imádkoztunk. Na, mielőtt az igéket mutatom, hadd mondjak valamit. Ezt az ifi csoportnak a chat csoportjából másoltuk ki. Ezt így kell mondani? Jó? Jó mondtam? Most féltek, mi? Mit fog felolvasni az az ember? Mit gondoltok az ifinknek az életéről? Csak néhány szóba, gyorsan, jó, mert ez nem mellékvágány szinte. Csak mondjátok. Zajlik, szuper. Élő. Tüzes. Növekszik. Tessék? Vidám. Azért szeretek oda járni. Vidám. Aha. Igen. Sok jó dolgot tesz benne Isten, ez kétségtelen. Volt, amikor egy vezető azt mondta, hogy azt kellene gyülekezetben is, ami most az ifiben zajlik, hogy a fiatalok hívják a barátaikat, és a barátaik oda találnak Krisztushoz. Egyedül Istené legyen a dicsőség, és ha valaki dicsekedik az Úrral, dicsekedjék. Na, de körülbelül egy fél évvel ezelőtt ez egyik fiatal írt egy levelet a chat csoportba. Sziasztok! Egy fontos témával kapcsolatban írok nektek. Beszéltünk az ima fontosságáról. Mennyire meghatározó, ha igazán szívből, hittel imádkozunk. Ezért megbeszéltük, és az jutott eszünkbe, hogy mostantól fogva minden pénteken 5 órától 5:50-ig térden állva vívjuk meg a csatáinkat. Szerintem nagyon jó ötlet, 20 éves a srácok írta, vagy akkor annyi volt. Az ima nagyon szükséges. Ha hittel járunk és imádkozunk, Isten olyan csodákat hoz az életünkbe, az ifinkbe, a gyülekezetünkbe, amit el sem tudunk képzelni. Szeretnénk, ha bűvülne az ifi? Azt szeretnénk, hogy Isten még jobban meglátogasson minket? Akarjuk Istent? Még jobban? Mit csináltam? Jó. Ha együtt elkezdünk imádkozni, megtapasztaljuk azt, milyen ereje van Isten népének. Milyen ereje van az imának. Megtanuljuk, milyen egy szívvel, egy lélekkel az Úrnak könyörögni, hálát adni. Ez nem kötelező. Aki ráér, jön, aki nem, nem. Isten az ifin keresztül nagy dolgokat akar végezni. Tartani akar, tanítani akar minket. Hát álljunk bele, és legyünk harcosok. Én nekem is kedvem lett elmenni a következő, illetve az első ima alkalomra. Úgyhogy az első ima alkalommal ott voltam én is, azóta még sokszor. Ez április 27-én volt, tehát előző napokban szólt a levél. Mondom, hogy nézett ki egy ima alkalom. 12-en voltunk, 7 fiú meg 5 lány. Na, statisztika nem sokat számít, de azért mutat valamit. Fiúk járnak imádkozni. Mikor erről egy másik gyülekezet pásztorának meséltem, kezdte mondani, akkor ott ébredés, nincs ébredés, akkor ott ébredés, nincs ébredés. Tudjátok, mi az ébredés? Amikor sok ember rövid idő alatt élő hitre jut Krisztusban, elkötelezett tanítványokká válnak, és ezt egy erőteljes evangelizálás kíséri. Na, ez ébredés. És ebben mindegyik eleme kell. Aztán következő, 11-en voltunk, 7 lány, 4 fiú. Utána is 7 lány, 4 fiú. És a következőt azt nagyon szeretem, 18-an voltunk az ima alkalmon. Ott már nem csináltam, kiválogathatnám, hogy kiből mennyi volt. Megvan a lista, tudjátok úgyis. 18-an voltunk fiatalok egy ima alkalmon. Abban az időben körülbelül 20 fős volt az ifi. És ki emlékszik arra, amikor kijöttünk, mi történt? Múltkor beszéltünk róla, a fiatalok emlékeztek rá, kijöttünk 18-an, azt gondoltuk, hogy majd néhányan lesznek itt a folyosón. 20-an voltak itt kint, olyanok, akiket 4-en jöttek újak, 4-en a másik városból néha-néha jönnek. Azt se tudtam, kik ezek, mit fogunk most ennyi emberrel csinálni, be se férünk oda lentre. Válasz azokra a kérdésekre, amit a fiatal tesó a chatben írt. Ez az ima közösség most is folyik, minden pénteken hallom, ahogy a fiatalok imádkoznak a gyülekezetért. Hallom, ahogy a fiatalok személy szerint is imádkoznak bizonyos emberekért. Ez alatt a kicsit több, mint fél év alatt nagyon sok jó tapasztalatunk van, ami bátorító lehet. De el kell mondanom, ha becsületes vagyok, sok negatív is van. És próbálom figyelni, hogy én, mint vezető, mit kellene másképp csinálnom, hogy életteli legyen. Hogy dinamikus legyen. Hogy vágyjanak odajönni az emberek imádkozni, mert tudják, hogy ott Isten cselekedni fog. Ott valami lesz. Olyasmiről beszélek, amit nem lehet tanítani. Nem lehet leckéből megtanulni. Kurzusokon, tanfolyamon. De mikor csináljuk, az Istennel összhangban, akkor ő tanít minket. Ők pedig kitartóan részt vettek. Na, még példa, jó? Ez meg a harmadik fejezet eleje. Még mindig csak a Cselekedetek könyve harmad. Ez az első gyülekezet, a testvéreink, olyanok, mint te meg én. Péter és János felment a templomba, a délutáni imádkozás idejére, 3 órára. Mert szokásuk volt. Szokásuk volt. Tudjátok, a templom bejáratánál ott volt az a béna ember, akit oda tettek, hogy alamizsnát kóduljon. Péter meg János az Isten mennyei erejével felsegítette őt, olyat adott neki, ami volt, Azt mondja neki, Péter, aranyom meg ez is töm, az nincsen. De amin van, azt adom neked. A Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. Sírok, amikor ezt a sort olvasom. Tudjátok, hogy sírok? Mert azt mondta, hogy nekünk aranyunk meg ezüstünk nincsen, de amin van. A feltámadt Jézusnak az ereje viszont van. Én néha el tudom mondani, hogy arany meg ezüst az van. És néha bejönnek az emberek, és ugyanolyan nyomorultól mennek ki, mint ahogy bejöttek. Ó, Istenem, bocsáss meg nekem az ima életemnek a nyomorúságát. Tudjátok, mi lett a következménye? A jó vallási vezetőknek nem tetszett, ami történik, úgyhogy súlyosan megfenyegették őket. Féltek, hogy következménye lesz, tehát ennél többet nem mertek csinálni. Rácsodálkoztak, hogy ezek tanulatlan emberek. Nem jártak teológiára. Sehova nem jártak. Csak Jézussal, de ez látszott rajtuk. Ez látszott rajtuk. Megfenyegették őket, és visszamentek. Mi történt a többiekkel otthon? Amikor ezt meghallották egy szívvel, amint elbocsátották őket, elmentek az övéikhez, és elbeszélték mindazt, amit a főpapok és a vének mondtak nekik. Amikor ezt meghallották egy szívvel és egy lélekkel, Istenhez kiáltottak, és így szóltak. Mi lett ebből, ami történt? Ima alkalom. Közösségi ima alkalom. Együtt a testvérek. Mert ez volt nekik. Petíciót nyújtsunk be, hogy viselkedjen velünk másképp a hatalom. Nem volt politikai befolyás, nem volt semmi eszköz a kezükben. De az élő Isten ereje. És ehhez voltak szokva. Ez volt a természetes dolog, hogy az összejöveteleiknek a központi része az imádkozás volt. Jézus hogy mondta? Hogy az én házamat imádságházának nevezik majd minden nép számára. Imádságházának. Prédikálni kell, hiszek az ige hirdetésben, nem állnék itt, hanem. Dicsőítés, nagyszerű, szükségem van rá. Szolgálni kell a szegények felé. Keresni a módokat, hogy találnak az emberek. Igen, de a központi része, a szíve, nem a periférián egy pici valami, hanem a központi része a gyülekezeti életnek a közös imádkozás volt. Egy szívvel és egy lélekkel Istenhez kiáltottak, és így szóltak. Emlékeztek, miért imádkoztak? Nem kell minden részletét elmondani. Uram, szüntesd meg ezt az üldözést. Jussanak belátásra ezek a vallási vezetők. Hát nem értik. Valahogy értesd meg. Ezért imádkoztak? Aki csóválja a fejét, annak van igaza. Nem ezért imádkoztak. Nem kezdtek vízszintesen imádkozni. Ilyen vertikálisan imádkozni, nem kezdtek függőlegesen. Kezdtek függőlegesen. Istenre nézni, és az Isten cselekedeteért, meg az Isten munkáját keresni. Egy szívvel és egy lélekkel. Jó, Urunk, te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Te mondtad a Szentlélek által Dávid atyánknak, a te szolgádnak szájával, miért tombolnak a népek és a nemzetek, miért terveznek hiába valóságot. Felkeltek a föld királya és a fejedelmek, megegyeztek az Úr ellen és az ő felkeltje ellen, mert a te szent szolgád Jézus ellen, akit felkentél, valóban megegyezett ebben a városban Heródes és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izrael népével, hogy végrehajtsák mindazt, amiről kezed és akaratod előre elrendelte, hogy megtörténjék. Felnéznek. Felfelé néznek. Isten cselekedetét látják abban, ami van. Nem tudom, hogy ez az imádkozás hogy történt. Egy ember felállt-e, és ezt imádkozta. Vagy összerakták a beszámolók alapján, hogy mik hangzottak el azon az ima alkalmon. De te vettél már részt olyan ima alkalommal, amikor valaki imádkozott egy hangosan, és a többiek, igen Uram, halleluja, mi is ezt akarjuk, vágyjuk, cselekedd meg, hallod, hogy a melletted levők ugyanazért könyörögnek, amiért te. Voltál ilyen alkalma? Ki volt ilyenem? Nekem megdöbbentő volt, kicsi erdélyi gyülekezet. A nők jobbra, a férfiak balra. Szóval néhány dolog annyira furcsa volt nekem abban a közegben. Mi másképp éljük. De egyszer megkértek egy igehirdetés után, hogy Laci testvér, engem ott úgy szólítanak, imádkoznál most te? Fölálltunk, kezdtem imádkozni. És ahogy mellettem kezdték mondani, szárnyalása lett az imádkozásnak. Ez nem ilyen érzelmi hip-hop, persze, tudjátok, Laci itt most is rendezte a műsort. Amikor egyszerre, a kiáltanak, az azt jelenti, hogy kiáltanak. Ott olvastuk az előbb. Meghallották egy szívvel és egy lélekkel, Istenhez kiáltottak. A kiáltottak azt jelenti, kiáltottak. Uram, bárcsak megoldanád a problémáinkat. De a tehetetlenségben. De itt nem ért véget az imájuk, figyeljétek csak. Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet. Nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent szolgád Jézus neve által. Merjünk így imádkozni, ugye? Krízisben voltak, jól mondom? Bizonyos krízisben voltak, de nem azért imádkoztak, hogy ez a krízis megszűnjön, a külső körülmények megváltozzanak, hanem hogy mi, akik benne vagyunk, tudjunk az Isten szerint járni benne. Adj teljes bátorságot hirdetni az igédet, akármi jár is vele, akármi következik is érte. És nyújtsd ki a kezed, Uram. Nyújtsd ki. Voltál már tehetetlen helyzetben, nyújtsd ki a kezed, Uram, és cselekedjél. Voltál? Voltál? Ha itt Isten valamit nem csinál, nekem annyi. Nekem annyi? Tudom, igen. És megtapasztaltad, hogy a kétségbe esett kiáltásra az Isten kinyújtotta a kezét? Az Isten kinyújtotta a kezét? Egy másik példa. Pár évvel ezelőtt, fiatal lány gyerektáborban, napok óta küzd valami furcsaságokkal a testén. Injekciókat kapott, nem javult, vigyék haza, ne vigyék haza, ne vigyék haza. Jön, aki vele foglalkozott, te Laci? Nem kéne úgy imádkoznunk érte, hogy a Jakab levelében van? Felelősség egy vezetőnek ilyenkor, hogy mit válaszol. Csendben az Isten előtt figyelve, igen, lépjünk így. Megkapja a kezelést is, amit az orvosoktól, de most kiáltsunk a Jakab levele alapján. Hivassa magához a gyülekezet véneit, ha szenved valaki. Kenjék meg az Úr nevében olajjal. És az imádságra megszabadul, meggyógyul. Fiatal lányka, körülötte voltunk néhányan a szolgálat vezetői közül. Ahogy ő megértheti, elmondtuk neki, mit jelent ez, mit szeretnénk csinálni, miért. Imádkoztunk érte, megkentük olaja. Másnapra eltűnt róla. Az egyik legerősebb tapasztalata, Isten tapasztalata az utóbbi évekből. Vele is beszéltem, meg a nevelő szüleivel is utána. Tehetetlenségben. A tehetetlenségben. Ha te nem cselekszel. Amikor azt mondom, hogy krízis, akkor nem azt gondolom, hogy valami súlyos baj van körülöttünk, hanem Ez a krízis. Ha Isten nem, ez a függőség. Akkor még nem, lehet, hogy az jobb szó is lenne, nem? Ha Isten nem cselekszik, akkor hiába minden. És akkor tényleg imádkozunk. Akkor tényleg imádkozunk. Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak. A Szentlélek egy különleges látogatást ad. Ez egy másmilyen, mint pünköstkor. Ilyet se olvasok még egyet az apostolok cselekedeteiben sem, de személyes, átélt jelen léte. Hisszük, hogy amikor ketten-hárman összegyűlünk a nevében, ott van közöttünk, igaz? A jelenlétét hisszük. Isten mindenhol jelen valóságát hisszük. De vannak alkalmak, amikor a személyes jelenlétét nyilvánvalóvá teszi. Nem tudom jobban kifejezni. Amikor érzékelhetően ott van az élő Isten közöttünk, és ott változunk a jelenlétében. Ott szeretnénk időzni a jelenlétében. Ott csak csodáljuk, hogy az Isten hajlandó volt minket nyomorúságosakat meglátogatni. Szerettek Isten jelenlétében időzni? Ki? Hadd mondjak egy másik híres embertől egy idézetet. Miért vinni Isten az embereket a mennyben, ha nem szeretnek itt a jelenlétében időzni? Miért akarná Isten a mennybe vinni az emberek? Ott csak az lesz. A jelenlétében időzünk. Gyönyörködünk benne. Ha itt nem szeretnek a jelenlétében időzni. És bátran hirdették az Isten igéjét. Látjátok? Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan, nem csak az a két apostol, aki szorult helyzetben volt pár órával előtte, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették. Az első gyülekezet titka, vagy sikerének a kulcsa, ha van ilyen egyáltalán, akkor az itt van elásva. A Szentlélektől bátorságot merítve mindnyájan hirdették az igét. Tudjátok, hogy amikor István kivégezték, és megkezdődött Jeruzsálemben az üldözés, akkor szétspriccoltak Jeruzsálemből az addigi gyülekezet, kivéve az apostolokat, ők maradtak, és akik szétszórodtak, hirdették az igét, ezt lehet olvasni az Apcsejben. Nem az apostolok, nem a lelki pásztorok, meg a presbiterek, vagy a nem tudom kik, hanem az egyszerű hétköznapi gyülekezeti tagok, mint te meg én. A Szentlélektől bátorságot vettek és hirdették. És nézzétek a következő mondatot. Van egy szakaszhatár a Bibliánkban, de azért ide tartozik ám ez is. A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Tudjátok az, amikor együtt harcolunk imádságban, milyen egységet tud hozni? Amikor együtt küzdünk, akkor milyen egység teremtődik a gyülekezetben? Kell ott tanítani, hogy az egyik szeresse, tisztelje a másikat? Fogadd el a faji különbözőségére, meg a nyelvi nehézségek ellenére? Meg te egyetemi professzor vagy, te meg csak egy gyári munkás? Kell ezt valaha is tanítani, amikor együtt egymásért tudnak imádkozni? Mikor felfelé nézve az Istentől veszik? Nem lehet az egységet se tanítani. Nem lehet. Nemrég ért véget egy kis csoportunk. Hadd mondjam így becsületesen meg, én nem válogattam volna így össze bele a tagokat, de nem is egymást válogatjuk, ugye? Olyan különbözőek voltunk benne, hogy valami csodálatos. Egyszer elkezdődött, nem egyből az elején, de egyszer csak olyan mély őszinteség kezdődött abban a csoportban, és olyan módon imádkoztunk egymásért, ami összekötött. És hazamentem, és hazafelé sírtam. Hazafelé sírtam. Az örömömben. Hogy olyan, mint amikor a bárány trónus előtt minden népből, nyelvből, törzsből és népből együtt lesznek, és együtt imádják a bárányt. Van egység? Van? Van szeretet? Van egység abban a csoportban? Van szeretet? Nem lehet tanítani. De a közös imádkozásban a Szentlélek megcselekszi, hozza a Krisztus szeretetét, hozza az átváltozott szíveket, hozza az együttérzést, a törődést, hozza a megbecsülést. Mert ilyen az Isten. Mert ilyen az Isten. A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Alig várom március 19-ét. Napok óta gondolkodom rajta, és imádkozom érte. A csodálatos első gyülekezet, nézzétek, ők se voltak ám tökéletesek. mondom még egyszer, a krízis, amikor érezzük, hogy csak az Isten tud valamit csinálni. Eddig mondhatjuk, hogy külső támadás érte a gyülekezetet, és megpróbálja a tolvaj szétrabolni az épületet. Azt a csodálatos gyülekezetet, amit Krisztus épít. Ő, az ő gyülekezetét, ő építi. Az ő módján, aminek kulcsfontosságú része a közös, együtt való imádkozás. Gyönyörűséges a közös ima. Gyönyörű. Ha nem tudja kívülről rombolni, akkor megpróbálja belülről. Csak néhány példát gyorsan nézzétek csak. 5. fejezet. Ennyire az elején vagyunk. Nagyszerű és csodálatos tapasztalat volt az, hogy eladták a vagyonukat, beadták a közösbe, nem volt szegény közöttük, mert gondoskodtak egymásról. Ez valószínű egy jó menő dolog volt közöttük akkor. És volt ez a házaspár, Ananiás és Szafira, ők is eladták a földjüket, egy részét félretették. Ezzel nem lett volna baj, mert mondhatták volna, mi ennyit tudunk most jó szívvel hozni. De Péter azt kérdezi, miért hazudtatok a Szentléleknek? Megpróbálta belülről rombolni a gyülekezetet a gonosz. A szentsége, a tisztasága, az egyszerűsége, az őszintesége ellen. A házaspár ott halt meg. A gyülekezet. Képzeld el, én ide fölállok, és ahányszor hazudtam, már mind meghaltam volna. Tudod, hányszor kellett volna temetésre menned? Ezzel nem azt mondom, hogy én itt bármit szándékosan hazudok, de amikor kitupírozom, amikor nem egészen úgy mondom, ahogy volt, amikor a testvéremről vele barátomról hamis tanúbizonyságot teszek, mert csak a rosszat mondom róla, a jót meg nem. Ismeritek? Hányszor kellett volna nekem már meghalni? Hányszor? Krízis volt. Ami történt, azzal Isten üzent, ha kompromisszumot köttök az igazság kárára, akkor az nem tesz jót a gyülekezetnek, az nagyon. Akkor a tolvaj tovább lophatja a téglákat. Amikor ez megtörtént, ja, hadd kérdezzem, fiatalok, ti itt ültök, aki már tudja a választ, nem kell hangosan válaszolni rá. Mi volt a fiatalok első szolgálata a gyülekezetben? De ez nem fekete humor, bár úgy tűnik. A fiatalok hordták ki a gyülekezetből a képmutató hazug öregeknek a hulláit. Hát ennél szebben nem tudtam mondani. A fiatalok vitték ki a gyülekezetből a képmutató hazug öregeket. Kedves idős testvéreim, én az egyik legidősebbek közé tartozom itt ebben a gyülekezetben. Fogjuk rá. Nem szeretnénk képmutatók lenni, ugye? Nem akarunk képmutatók lenni. Ma még ott járhatunk a fiatalok előtt. Még láthatják, együtt kereshetik velünk az élő Isten akaratát. Még együtt tarthatunk ima közösségeket, amikor megkérdezzük az Isten, mi a véleménye. Most még csinálhatjuk. És ha bátorságot nyerünk az ima alkalmainkon, akkor mehetünk bátran hirdetni a Krisztus evangéliumát. Erre nem kell a kezet fölemelni, csak kérlek gondold meg. Az utóbbi 2 hétben tettél bátran bizonyságot Jézusról? Csak 2 hét. Bárkinek. Megelevenítő munka. Amikor velük ez történt, akkor az egész gyülekezetet nagy félelem szállta meg. Azért nem szeretjük, ugye? Mert szeretjük. Egy ilyen rosszul értelmezett pozitivizmusban élünk. Hogy jó kell lennem, vidámnak kell lennem. Ha megkérdezed tőlem a folyosón, hogy vagyok. Jól vagyok, köszönöm. Legyünk egy kicsit őszinték. Olyan nehezen beszélünk a mély problémáinkról. Olyan nehezen mondom ki legalább egy valakinek, mondjuk Lacinak. Laci, szükségem van az imádkozásodra. Kérlek szépen, gyere azonnal. Szinte így megy, amikor Laci ezt hallja a számból. A legelső időpontot keresi, mikor üljek le vele. És elmondom, Laci, ebben csúszok, mászok a hasamon. Ilyen nyomorultul élek. Imádkozzál értem. De olyan nehezen beszélünk, az őszint. Könyörögjetek értem. Pál hányszor mondja, imádkozzatok értem. Könyörög, tusakodásaimban velem együtt. Pál, neked vannak tusakodásaid? Pál, hát te vagy, te láttad Jézust a feltámadt, Jézust a damaszkuszi úton. Te írtad az új szövetség egyharmad részét. Talán te vagy a legnagyobb keresztény, akit valaha a föld a hátán hordott. Hát neked van szükséged arra, hogy mi a senkik imádkozzunk, érted? Hányszor kéri? Minden könyörgésetekben és imádságotokban mindenkor imádkozzatok a lélek által. Könyörögve minden szentekért, és én értem is, mondja Pál, hogy adassék nekem az ige, amikor szóra nyitom a számat. Miért, Pál? Nem tudod, hogy mit mondjál, amikor prédikálsz? Nem. Nem. Ha ő nem adja, nem tudom. Laci, szükséged van arra, hogy ez a csapat imádságba hordozza? Hogy amikor kinyitod a szádat, akkor adassék az ige. Nagyon szeretem azt az alázatot benned, amit látok. Isten kipróbált embere. Nem véletlenül emeli Isten őt. De ez egy másik, nagy félelem szállta meg a gyülekezetet. És mégis számban egyre gyarapodtak. Ha nem tudja kívülről rombolni, megpróbálja belülről. Itt egy másik probléma. Ez már a 6. fejezet. Annyira szeretem a Bibliát, nem hallgatja el a negatív meg a nehéz dolgokat se. Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, a görögül beszélő zsidók zúgolódni kezdtek a héberül beszélők ellen, hogy a naponkénti gondoskodásban elhanyagolják a közülük való özvegyasszonyokat. Értitek, mi történt itt? Az történt, hogy Jeruzsálemben az első gyülekezet, mindenki zsidó benne. Mindenki. Mindenki. Pál apostol, még nem volt ott, bocsánat. Péter, János, mindenki. Ők is. Csak voltak olyanok, akik Izrael területén éltek, és beszélték az akkori nyelvet, amit ott beszéltek, és voltak, akik szétszóratásban, diaszpórában görögül beszéltek. Nagyapám meg annak a nagyapja még tudott, de én már csak görögül tudok beszélni, de hazajárok az ünnepekre. És benne voltak ebben az élő közösségben. És az egyik fajta lenézte a másik fajtát, értitek? Én itthon vagyok, te meg vendég vagy. Én itteni magyar vagyok, te meg csángó vagy. Erdélyből jött, majd hányac, a szívem szakad meg. Nekem a feleségem székely. A gyerekeim félig székelyek. De nekem tudjátok, hogy szidják időnként az erdélyi magyarokat? El se tudom mondani. Állok a boltban, és a mögöttem levő, miután ez elment, és próbálok szeliden válaszolni neki, másik mögöttem így, hogy meri így szidni az erdélyi magyarokat? Várjál, valamit biztos nem tud. Ismeritek ezt a problémát, ugye? Felütötte a fejét az első gyülekezetben. A miénkben, nehogy ennek a bűze felszálljon az Istenhez. Nehogy ilyen. Én magyarabb vagyok a magyarnál. És hogyan oldották meg a problémát? Hanem külső krízis, belső krízis, arra is ugyanaz volt a válasz. Ima alkalmakat tartottak. Imádkozva keresték Isten megoldását a feszültségre. Azt mondják az apostolok, jaj, nem jó, gyertek, összehívták az egész gyülekezetet. Nem helyes az, hogy mi elhanyagoljuk az ige szolgálatát, és mi szolgálunk az asztaloknál. Na, akkor kellenének ide olyan emberek, akik szolgálnak. Ilyen és ilyennek legyenek azok az emberek. Válasszatok ki magatok közül, akik ilyenek és ilyenek. Mi pedig, mondják az apostolok, megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Kulcsfontosságú a közös imádkozás. Az apostolok elé állították a kiválasztottakat, most nem mondom a nevüket, legtöbben úgyis ismeritek, az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették a kezüket. Központi élet az imádkozás. Egy utolsó példát mondok, jó? Mutatok. Abban az időben Heródes király kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet egyes tagjaival. Jakabot, János testvérét pedig karddal kivégeztette. Amikor látta, hogy ez tetszik a zsidóknak, azzal folytatta, hogy elfogadta Pétert is, akkor éppen a kovásztalan kenyerek napjai voltak. Húsvéti ünnep, mondhatnánk most így, ugye? Húsvéti ünnepkör. Kovásztalan kenyerek napja kicsit hosszabb, mint maga a páska ünnep, de körülbelül ezek a napok. Már kivégeztette ez a kegyetlen Heródes Jakabot, a János testvérét. Nem nagyon tudom, hogy Isten őt miért nem szabadította ki. Nem tudom, hogy miért ilyen módon dicsőítette meg Istent Jakab. De itt van egy kicsi gyülekezet. Nincsen politikai befolyása. Nincsen pénze. Nem keresheti meg az önkormányzati képviselőt. De a következő vezetőnk van a soron. Innen ebből a kényelmes helyzetből, amiben mi élünk, nehéz elképzelni. De csak egy kicsit képzeljétek el. Viszik Lacit börtönbe, és várhatóan pár nap múlva ki fogják végezni. Mit fogunk mi csinálni? Megtartjuk a heti ima alkalmunkat, összeülünk, és azt mondom, én vezetem. Imádkozzunk, testvéreim, de jó, hogy ennyien eljöttetek. Köszöntelek benneteket. Igaz, hogy ez nem a legszebb teremben rendezzük, mert legtöbbször az ima alkalmakat a gyülekezeteknek egyik legsötétebb helyén szokták tartani, de most felhoztuk ide. Jó, az imát órát imával kezdjük meg. Uram, kérlek, segíts bennünket, vezess, hogy úgy imádkozzunk, ahogy most kell. Amen. És akkor mondjuk megkérdezem, hogy Gabika, tudom, hogy mostanában a derekaddal probléma volt. Hogy vagy most? Hogyan imádkozhatunk, érted? Jaj, Teó, nektek olyan szép szolgálatotok van. Van valami ima kérésetek? Ja, tényleg, Péterrel van. Van valakinek valami friss információja Péterről? Ja, tényleg börtönben van. Emlékezzünk meg róla is imádságban. Ha ez gúnyosnak hangzott, kérlek, bocsássátok meg. Én ezt csinálom legtöbbször imaóra címén. Nem kritikának szánom, remélem halljátok. Ők olyan szorult helyzetben voltak, hogy ez föl sem merült. Miután elfogadta Pétert, börtönbe vetette és átadta négy egyenként négy tagból álló katonai őrségnek, hogy őrizzék, mert a páska ünnep után akarta őt a nép elé vezettetni. Pétert tehát a börtönben őrizték, jó sokan, szigorú őrizet alatt, reménytelen megoldás. A gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. Buzgón imádkozott érte Istenhez. Ez a buzgón szó, ami ott van, ektenosz, az van az eredeti görög nyelvben, az azt jelenti, hogy a teljesen megfeszítve lenni a célig. Mindent beleadtak, apait, anyait. Úgy is mondhatnám, ahogy a csövön kifért. Leállítottak minden más programot, valószínű, mert annyira szorult volt a helyzet, köszönöm. Annyira szorult volt a helyzet, hogy nem tudták megoldani. Ilyen egyébként ez, mint egy toronyház, az imádság úgy magaslik ki a Bibliában, mert sehol máshol nem látom. Egyedül itt szerepel az ektenos szó, meg később Péter levelében egymást kitartóan, tiszta szívből buzgón szeressétek. Ugyanez, ahogy a csövön kifér. Egymást kitartóan, tiszta szívből buzgón szeressétek. Ezen a két helyen szerepel az Új Szövetségben az a szó. Sehol máshol. Mondom, ez egy toronyház itt. Egy csúcs toronyház. Talán ismeritek a történetet. Mi történt? Íme az úrangyala odalépett Péterhez, és világosság támadt a cellában. Amikor Isten népe igazán együtt imádkozik egy szívvel, akkor Isten világosságot támaszt. Ez nem a besütő napfény volt, amit megpróbálunk leárnyékolni. Ez egy természet fölötti világosság, a börtön legelzártabb lukában. Természet fölötti világosságot hoz. Ismersz olyat, aki a sötétségben botladozik, összekeveri a jót a rosszal, a fentet a lenttel. Aki nem találja a helyét, sehogy se. Lehet, hogy a gyereket tévejeg az unokád. Akinek a sorsa miatt fáj a szíved. Amikor Isten népe imádkozik, Isten természet fölötti világosságot hoz. Oldalát megbökve Pétert felébresztette, aludt a bök, képzeljtek el, várta, hogy másnap reggel kivégzik, és ő aludt. Persze az utolsó találkozások között az egyikén Jézus azt mondta Péternek, hogy majd amikor megöregszel, akkor más vesz fel a derekadat, és oda-vissza, ahova nem akarod. Nekem azt mondta Jézus, hogy megöregszem, mondja Péter a börtönben. Hát akkor Heródes mit tud velem kezdeni? Én ezt gondolom erről a szituációról. De Isten az imádságokra jön és felébreszti. Van olyan ismerősöd, aki alszik? Még meg nem tért családtagod? Aki sok mindent tud már az igazságból, de még mindig fogva tartja valami. A gyülekezet közös imádságára természet fölötti világosságot hoz Isten. Felébreszti azt, aki alszik, és letöri a láncokat. Egyszerűen lehúlnak a láncok. Hát, ahogy a Bibliában van, hogyha még említést tennék erről is, meg arról is, akkor kifogynék az időből. Én meg már kifogytam az időből. Úgyhogy én itt a példákat, a bibliaiakat befejezem. Mondom még egyszer, amiről beszéltem, szerintem tanítani nem lehet. De Krisztus népének központi helye van a közös imádkozásnak, a közös Istenhez kiáltásnak. Amiről a másikének szólt, hogy odaállok a trón elé, a kegyelem királyi trónus elé, ahol nem számít, hogy ki vagyok, nem számítanak az érdemeim. De ott formálódok át, az Isten személyes jelenlétében kapok tüzet. Lesz életté bennem mindaz, amit a fejemben tudok. Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi erőtlenségeinken, mert hozzánk hasonlóan kísértés szenvedett mindenben, kivéve, hogy ő nem tett bűnt. Ezért járuljunk bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelemre találjunk, amikor szükségben vagyunk. Annál szebb nincs. Annál mélyebben egységet teremtő, erőt hozó, Isten dicső alkalom nincs, amikor az övéi egy szívvel, egy lélekkel oda mennek a kegyelem királyi trónusához. Kegyelem. Azonnal kapod a kegyelmet. Irgalmat. Pedig akkor, amikor szükség van. Amikor a segítségre ténylegesen szükség van. Ha a könyves asztalon körülnézünk, ritkán látunk jó könyveket az imádsággal kapcsolatban. Vagy sok jó imádkozós könyvünk van, Marika? Akad 6-7. Az még elég jó. A legtöbb könyves asztalon az imádság minimálisan szerepel, mert nehéz imádkozni. De a legjobb. Egyet igazán őszinte szívvel javaslok. Még most is látok néhány példányt az egyik polcon. Jim Cimbala, friss szél, friss tűz. Friss szél, friss tűz. Megelevenítően hathat a személyes és a közösségi ima életünkre is bátorítólag. Nem modelleket ad, nem példákat ad, a lelkület. A lelkület, amikor imádkozó egy gyülekezet. Amikor arról híres, az egész világban a kereszténység között, arról híres egy gyülekezet, hogy ők imádkozhatnak, és imatémát be lehet küldeni értük, és a hétközi ima alkalmaink 3000-en vannak. Kedd este a legfontosabb az ima alkalom, 3000-en vannak. egy-egy ima alkalommal. És volt, hogy egy hónapig értünk, imádkoztak, ha hiszitek, hanem értünk is a sok ima téma között. Nagyon várom március 19-ét. Napok óta gondolkodom rajta, és imádkozom érte. Szeretnétek olyan gyülekezetbe tartozni? Akár itt, akár máshol, amelyik arról híres, hogy egy imádkozó gyülekezet. Hogy együtt kiáltanak az Istenhez, és megtapasztalják a Szentléleknek a természet feletti beavatkozásait. Arra szeretnélek hívni benneteket itt a végén, hogy imádkozzunk egymásért. Úgy fogjuk tenni egy kettesével. Ha van olyan hozzátartozód, aki összekeveri a jót a rosszal, aki valahogy sehogy se talál ki az élet dolgaiban. Sok mindent tud már Krisztusról, de valahogy még mindig nem sikerült megtérnie. Imádkoznál érte? Kérd meg a társadat. Vágytok arra, hogy az Isten az ígérete szerint kiöntse ránk a könyörületesség és a könyörületesség lelkét. A könyörületesség és a könyörgés lelkét, rosszul mondtam, a könyörületesség és a könyörgés lelkét. Úgy folytatódik, és feltekintenek rám arra, akit átszegeztek és siratják, mint az egyszülöttet. Amikor a gyülekezetre kiönti Isten a könyörgés és a könyörületesség lelkét, akkor az a gyülekezet úgy imádkozik, hogy körülötte felnéznek a megfeszített Krisztusra. Felnéznek és felismerik. Kérlek benneteket, hogy imádkozzunk most kestesével úgy, ha van személyes nehézséged valakiért, mint Péter, kellene világosság, kellene, hogy felébredjen, kellene, hogy lehújjanak a láncok róla. Imádkozzatok kettesével érte. Vagy ha azt mondod, benne élek ebben vagy egy másik gyülekezetben. De úgy vágyom rá, hogy egy imádkozó gyülekezet legyünk. Nem csak individuálisan, egyénileg, külön-külön, hanem együtt. Közösségileg, testületileg. Akkor imádkozunk, hogy Uram, öntsd ki ránk a könyörgés, meg a könyörületesség lelkét.